Kedves hallgatóm! Egyszer egy kis lapot kaptam, amelyen elég fontos üzenet volt, és meg is tartottam magamnak. Íme ez volt ráírva. Az igazi imádság az, amikor a Szentlélek beszél a hívőben, a fiú által, az atyához. Ez az igazi imádság, a valódi imádság. Dávid így szól, tőle kapok reménységet. Dávid itt azt mondja, hogy nem erőlteti az imádságot, nem akar valami látványosat tenni és mondani, és semmit nem követel Istentől. Tőle kapok reménységet. Dávid Istentől várja, hogy szívébe azt helyezi, amit oda akar tenni, ezért imádkozik így, hogy legyen meg Isten akarata az életében. Megint kíváncsiak vagyunk rá, hogy vajon bizonyos kegyes emberek Dávid körül nem ajánlották-e neki, hogy ebben a szoros helyzetben imaórát kellene tartani. Erre Dávid azt mondta volna, hogy egész élete az imádság élete. Tőle kapok reménységet. Itt van az az illusztráció, amire Pál is gondolt, amikor így szólt. Tüntelen imádkozzatok. Ezen Pál nem azt értette, hogy térdre kell esnünk, és ott kell maradnunk naponta 24 órán át. De igenis, Pál azt értette ezen, hogy térdre kell hullnunk, és imádkoznunk kell, és aztán élnünk kell az imádkozás szellemében a nap 24 óráján át. Dávid nem hív össze imaórát. Valójában csodálatos, hogy ebben a Zsoltárban egyáltalán nincs imádság. De rájövünk, hogy az egész Zsoltár az imádság légkörében született. Itt egy ember annyira Istennek adja magát, hogy élete és cselekedetei azonosak az imádsággal. Most látjuk ezt az idős királyt, amint távozik Jeruzsálemből, és halljuk sírását. De ezek a külsőségek szerte foszlanak, amikor bepillantunk szíve mélyébe, mert ő az az ember, aki Istennek él és Istennel jár, tekintet nélkül arra, hogy mit lesznek a következmények. Mások talán elkeseredtek volna, de nem Dávid. Azt mondja, hogy válj lelkem Istenre, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. 62. Zsoltár, 7. vers. Ez a Zsoltár központi igazsága. Ez Dávid életének is központi igazsága. Ez az erő hajtja az életét. Ez okozza azt, hogy kiemelkedik egy fejjel mások közül a történelem horizontján. Ezért mondta ezt, csak ő az én kősziklám. Amikor az új szövetséghez érkezünk, láthatjuk, hogy az Úr Jézus mit értett azon, amikor ezt a csodálatos kijelentést tette. Aki csak erre a kőre esik, összetörik, de akire ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Krisztus a kőszikla, a kő alap. Eljön egy nap, amikor a kő lezuhan kéz érintése nélkül a földre. Ma mi eshetünk erre a kőre, és akik ráépítenek, azok üdvözülnek. Egy kis skóciai asszony felállt egy összejövetelen, és így tett bizonyságot. Tudjátok, olykor remegek a kősziklán, de a kőszikla sohasem remeg alattam. Vajon a kősziklán állsz? Aki rááll erre a kősziklára, az megmenekül. Pál ezt értette, amikor így szólt. Senki sem vethet más fundamentumot, mint amely vettetett, aki maga Jézus Krisztus. Dávid ezt mondta, ő az én kősziklám. Ő az egyetlen, akiben bízom. A jeruzsálemi trón megrendül, remeg, a nép ellenem fordul, de én a kősziklán állok. Ő megtanulta ezt a dicsőséges leckét. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek! Öntsétek ki előtte szíveteket! Isten a mi oltalmunk! Szela! 62. Zsoltár, 8. és 9. vers. Ez nagyon személyes Zsoltár. figyeljük meg, hogy Dávidnak Isten a kősziklája, dicsősége, ereje és menedéke. Csak pára az emberek élete. Hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. 62. Zsoltár, 10. vers. Dávid megtanulta, hogy az ember nem bízhat a tömegben, mert nagyon ingatag. Rájött, hogy a magasrangúak, mint Ahitófel, nem megbízhatóak. Nem lehet rájuk támaszkodni. Az új keresztjénnek ezt kell először megtanulnia. Ne bízzék emberekben, hanem egyedül Istenben. Sok új keresztjén kiábrándul, elkeseredik, reménytelenségbe zuhan, mert az emberekre tekint. Egy fiatal keresztjén mondta egyszer, hogy amikor az emberekre tekintett, akkor hajótörés szenvedett hitében. Dávid ismerte azt az időszakot, amikor nem bízhatott emberekben, ezért hitét teljesen Istenre irányította. Ráállt a kősziklára, ami nem ingott meg soha. Aztán elmondja nekünk, hogy nem bízhatunk az anyagiakban sem. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. 62. Zsoltár, 11. vers. Most halljuk a következtetést. Miért nem bízol Istenben? Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő. 62. Zsoltár, 12. vers. Barátom, bízhatsz Istenben, mert ő mindent megtehet, amihez erő szükséges. Neki minden hatalma megvan, és bármit megtehet, amit akar. Dávid gyenge volt. Egyszerűen azért lett nagy király, mert Isten nagy királlyá tette. Most megengedte az embereknek, hogy kiüldözzék Jeruzsálemből, és ha Isten nem akarja visszavinni, akkor nem kerül vissza. De ő Istenben bízik, és egyedül nála van minden hatalom. Az őrült rohanás a hatalomért pusztító erőként van jelen ebben a világban a mai időben. A hatalom megszerzéséért hatalmas fegyvereket gyártanak. Ez a hatalmi forma a pusztuláshoz vezet. Az ember törekszik a hatalomra. De Dávid azt mondja, hogy fölfedezte, hogy a valódi hatalommal egy másik elem is jelen van szüntelen. Nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. 62. Zsoltár, 12. vers. Ha van erőd, akkor van képességed irgalmat gyakorolni. Dávid azt mondja, hogy Istennek van hatalma, és Isten kegyelmet is gyakorolhat. Cádóknak azt mondta, hogy vigye vissza a kegyelem királyi székét a templomba, a kiválasztott helyre, mert irgalmat talál Istennél. Az ószövetségi vallás középpontjában volt a kegyelem királyi széke. A keresztény hit középpontjában ma a kegyelem áll. Nagyon sok énekünk szól erről a kegyelemről, többek közt a következő. Az Úr irgalma végtelen, vagy hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten. Barátom, hadd mondjak valamit. Ez a Zsoltár egyszerűen kifejezi az Istennel való értékes kapcsolatot. Dávid kiönti szívét Isten előtt. Beszél Istennel, és megmondja neki, te vagy az én kősziklám, te vagy az én szabadítóm. Sokan belefáradnak az imaórákba vagy az Isten tiszteletekbe. Feszélyezetteknek érzik magukat az imádságban, mert megfelelően akarnak imádkozni megfelelő szavakkal. A nyilvános imádságnál ez rendben is van, de hadd ajánljam, hogy vonulj félre, és légy egyedül Istennel. Talán autóban utazol, talán találsz otthonodban egy csöndes sarkot. Legyen csöndes órád Isten előtt, aztán engedd, hogy szíved vezéreljen az imádságban. Öveszd fel elméd derekát, és legyen idő, amikor az övet leteszed, és csak kitárulkozol Isten előtt. Amikor lelkipásztor voltam, elhelyeztek az irodámban egy puha szőnyeget. Azt nagyon szerettem, mert arra térdeltem, olykor arcra borulva Isten előtt, és kiönthettem előtte a szívem. Az nagyon jót tett nekem, és neked is jót tesz az őszinte imádság. Az a legjobb fölhangolódás, ami az ember életében történhet. A most következő 63. zsoltár Dávid zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Egy különleges zsoltár van előttünk. Ez olajkenet, amit ráöntenek mindenféle sérülésre. Ez gyógykötés a zúzódásokra. Ez balzsam a sebekre, hogy hamarabb gyógyuljanak. Ez csodálatos zsoltára az egyháznak. Beszél az életvize utáni szomjúságról. Chrysostomosz mondta, hogy az ősatyák elrendelték és egyetértettek abban, hogy egy nap sem múlhat el anélkül, hogy ezt a zsoltárt nyilvánosan el ne énekelnék, és az ősegyházban ezt a zsoltárt minden reggel énekelték, vagy minden alkalommal a nyilvános összejöveteleken. Mindig ezzel kezdték a reggeli istentiszteletet. Ez a zsoltár csodálatos gondolatok kifejezése. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. 63. zsoltár, 2. és 3. vers. Ezt a két verset Dr. Gabeline így adta vissza. Ó Isten, te vagy Istenem, korán kereslek téged, lelkem szomjazik utánad, testem sóvárog rád a száraz, szomjas földön, ahol nincs víz. Rád nézek szent helyeden, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Egyedül a hit beszélhet így. Az örökké való Isten fölemelkedik minden emberi gondolat fölé. Ő a teremtő. Ő a megváltó. Ő az én atyám. Őt kereste Dávid. Tudta, hogy mi a szomjúság. Elrejtőzött a holttenger melletti barlangokban, és azok olykor az ország legszárazabb területei voltak, amivel az ember találkozhatott. A mi vidékünkön semmi sem hasonlít ahhoz a száraz területhez, mint amilyen az Engedi környékén található. Ott az ember nagyon megszomjazhat. Ha valaki oda megy, ne felejtsen vizet vinni magával. Dávid lelke szomjazott Isten után. Te is így érzel Isten felől? Szereted őt, vagy teherré vált neked? Bár csak tudnánk szomjazni utána. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy ujjong az ajkam, és dicsér a szám. 63. zsoltár, 5. és 6. vers. Dávid azt mondja, hogy inkább legyen közössége Istennel, mint hogy máshol lakomázzék. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. 63. zsoltár, 7. és 8. vers. Dávid gondolt Istenre, elmélkedett rajta még éjszaka is, amikor nem tudott aludni. Barátom, ha Isten jóságáról elmélkedünk, az sokkal jobb, mint a juhok számlálása. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. 63. zsoltár, 9. vers. Bár csak a mi lelkünk is ragaszkodna Istenhez. Ez egy nagyszerű zsoltár. Gondolj arra, hogy ez reggeli zsoltár, és az ősegyházban minden Isten tiszteleten elénekelték. Talán a mi korunkban is énekelhetnénk. A 64. zsoltárt is beilleszthetjük Dávid élettörténetébe, jól lehet pontosan nem tudjuk meghatározni. Profétai módon ez előre tekint a jövőbe, amikor Izrael nagy nyomorúságba kerül, és az istenfélő maradék ezt a zsoltárt használja. Valaki talán így szól, nagyon sok zsoltár van Jákob nyomorúságának napjairól. Igen, nagyon sok van belőlük, és ezek mindegyikére nagyon nagy szükségük lesz akkor. Ugyanakkor nekünk is kiválóak ezek a zsoltárok. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat! Óvd meg életemet, mert ellenség rettent! Védj meg a gonoszok ármánykodásától, a gonosztevők dühöngésétől. 64. Zsoltár, 2. és 3. vers. Dávid megint Istent kéri, hogy rejtse el. Dávid újból és újból mondott ilyen imádságokat. Menedéke volt az ima. Ez volt az egyedüli menedéke. Az imádság az egyetlen menedék Izraelnek a nagy nyomorúság idején. Ez a rövid zsoltár azzal zárul, hogy Dávid kifejezi Istenben való bizalmát. Isten az egyetlen reménysége, de Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen, és megsebesülnek. Saját nyelvük buktatja el őket, aki csak látja, fejét csóválja. Félelem fog el minden embert, és hirdetik Isten tetteit, megértik cselekedeteit. Örülni fog az Úrban az igaz, mert nála talált oltalmat, dicséretet mondanak a tiszta szívűek. 64. Zsoltár, 8. verstől a 11. versig. Amint figyeljük a mai világot, arra a következtetése jutunk, hogy reményünk többé nem az államférfiakban vagy a politikusokban van, és még csak nem is a tudományban vagy a műveltségben, ezek többé-kevésbé kudarcot vallottak. Nekünk ugyanúgy, mint Dávid tette, és ahogyan majd Izrael cselekszik a jövőben, fölfelé kell tekintenünk. Isten a mi egyetlen reményünk ebben a korban. A 65. Zsoltár így kezdődik. A karmesternek, Dávid Zsoltár éneke. Ezt úgy ismerik, mint helyreállási zsoltárt, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent profétái szája által. Apostolok cselekedetei, 3. rész, 21. vers. A mindenség újjáteremtése nem azt jelenti, hogy mindenki üdvözül. Akik a mindenki üdvözül tanítást vallják, azok ezzel a verssel támasztják alá elméletüket. Pontosan mit értünk a mindenség kifejezésen, amit Isten újjáteremt? A Filippi levél 3. részének 8. versében Pál apostol ezt mondja. Mindent kárnak ítélek. Vajon ezen Isten világegyetemét értette? Nyilvánvalóan nem erre gondolt. Ezért itt a mindenség arra korlátozódik, ami utána következik. Amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt, szent profétái szája által. A proféták Izrael helyreállításáról szóltak. Egyetlen profécia sincs a gonosz halottak megtéréséről és helyreállításáról. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. 65. Zsoltár, 1. vers. Ez a vers nem a mennyei Sionról beszél. Ez földrajzi pont itt a földön. Én már voltam azon a helyen. Láttam azt a jelzést, ami Sion hegye felé mutatta az utat, és fölmentem oda. Nem a mennybe mentem azon a napon, erről biztosítlak. Sion hegye elég magasan van. Amikor Dávid Sionról beszél, akkor arra a helyre gondol. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék, hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. 65. Zsoltár, 5. vers. Mint megváltottak, kifejezik boldogságukat. Gondoskodt a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel, gabonával látod el az embereket, így gondoskodt a földről. barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod, megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek. 65. Zsoltár, 10. verstől a 14. versig. Minden énekel. Ez gyönyörű képe a milleniumnak, amikor a sivatag kivirágzik, mint a rózsa, és a föld végre békességben él. A 66. Zsoltár címe ez, a karmesternek, Zsoltár ének. Vajon Dávid írta? Nem olvassuk, de lehetséges. Nem ismerjük egyáltalán a történelmi hátteret, de többen feltételezik, hogy mi késztette az írót ennek megírására. Ez Isten iránti magasztalást fejez ki, és csodálatos istentiszteleti zsoltár. Áldjátok, népek, a mi Istenünket! Hangosan hirdessétek dicséretét! 66. Zsoltár, 8. vers. Ez a vers előremutat arra a napra a jövőben, amikor Izrael visszakerül az országba. Ezékiel mondja, hogy azon a napon áldozatokat mutatnak be. Minek a magyarázata ez? Mint ahogy áldozatokat ajánlottak fel az ószövetségi korban, ami Krisztus eljövetelét ábrázolta, a jövőben áldozatokat áldoznak fel, ami visszamutat Krisztus eljövetelére. Minden bárány Isten bárányára mutat, aki elveszi a világ bűnét. János evangéliuma, 1. rész, 29. vers. Imádkozzunk! Uram, ez az ige emlékeztet arra, hogy Isten báránya, a te fiad, az én bűnömet is elvette, és ezért lehetek igaz és tiszta előtted. Fogadd el hálámat e nagy kegyelemért. Ámen.